Mozaik. A változatos, sokszínű világ, és benne mi. Híradás, tükör, szórakoztatás két órában. Békai Gábor műsora. Köszöntöm Önöket, Biczó Tamás kollégámmal együtt, és egy rövid tartalomjegyzék után rögtön rátérünk a lényegre, hát vagyis a tartalomra. Rövidesen beszélünk egy egészen különleges színházi vállalkozásról, amelyről valószínűleg kevesebben hallottak, mint amennyire megérdemelné, hogy többen hallanak, mi szerény eszközeinkkel egy picit meghangosítjuk az ő munkájukat. Aztán egy vizsgaidőszak lévén egy különleges vizsgahelyszínre is elmegyünk egy divat bemutatóra, a divat diktátor reménységeknek. Most is végzett egy év folyama, ez egész pontosan 6 hölgyet jelentett, és közülük 2 megszólaltatunk, hogy ő szerintük milyen lenne az alkalmas, a helyes, a jó, és az előre mutató divat, miket terveztek, most műfaj, de megpróbáljuk láttatni a dolgot. A nyári aratvet szánt témakörökben született szólásokat elemezgetjük egy kicsit, és aztán 11 órakor Németh Ákos meteorológus lesz a vendégünk, akitől hát rengeteg kérdezni való van, nem csak az, hogy milyen idő lesz holnap, meg a nyáron, meg ezek a szokásos dolgok, hanem a meteorológia egyre inkább életünk része, és nem csak a pihenés vagy a nyaralás szempontjából. Nos, hát nagyjából ez várható, festő évfordulók vannak, ha lesz rá alkalom, akkor Csontváryról és Egri Józsefről is tudunk beszélni, mert úgynevezett kerek évfordulója van születésüknek, vagy azt hiszem Egri esetében halálának. De hát vissza az elejére, a KH-hoz, ahogyan ígértem, ugyan nem mondtam Hádárt társulat képviseletében, itt van Háda János. Halló!
Halló, üdvözöllek.
Szervusz, üdvözöllek, és hát én ilyen kicsit baladai félhomályban hagytam azt, hogy micsoda érdekes dolog ez, és megérdemelné a kezdeményezés, ami már 5 éves, úgyhogy mondjuk kezdeményezésnek, már nagy csoportos azért. Szóval arra kérlek, hogy mondd el, hogy mi a ti társulatotok produkcióiban a speciális, a sajátos.
Hát egyrészt ez az infokommunikációs akadálymentesítés, ami egy érdekes dolog, ami nem teljesen új keletű, mert próbálkoznak vele színházak egy-egy előadásnál, hogyha van rá igény, viszont mi ezt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy majdnem, hogy minden előadásunkon van infokommunikációs akadálymentesítés, ami magyarul jeltolmácsot jelent.
Igen.
Csak én arra gondoltam, hogy általában engem is zavart régebben, hogy egy előadáson ülök a nézőtéren, és jobb oldalt egy kosztümös hölgy tolmácsolja az előadást. Ezért arra gondoltam, hogy amennyire csak lehet, én ezt bevonnám a játékba, és belerendeztem magát a jeltolmácsot az előadásba. Tehát ő is jelmezben van, ha lehet tevőleges része a játéknak, ha lehet bele avatkozik a dologba, vagy akár egy díszletelemet is arrébb tesz. Uh-huh. Ez alapvetően a Süső a sárkányból indult, mert hát mint tudjuk, a Süső a sárkány egy emblematikus figura, főleg a gyerekeknek. De ha jobban belegondolunk, akkor a Süsüt miért is tagadják ki? Azért tagadják ki, mert egyfejű. Nem olyan, mint a többiek. Van valami fogyatékosság, az apja 3 fejű, az apja 7, az 24, neki csak egy feje van. Tehát ő valamilyen szinten fogyatékos, és vágyik arra, hogy befogadják, hogy ő legyen egy közösség tagja, ugyanolyan tagja lehessen, mint a többiek. És ezt próbáljuk közelíteni a gyerekek felé, hogy vannak olyan társaik, akik esetleg siketek, egyrészt, másrészt, hogy a siket gyerekek is hozzájussanak olyan színházi élményekhez, mint bárki más. És így ezt a kettőt össze tudjuk hozni.
Hát ez nagyon, tényleg nagyon, nagyon megörültem, amikor meghallottam. Én bevallom őszintén, hogy nem nagyon tudtam, hogy ilyen van. Az infokommunikációs akadálymentesítés az még külön egy kicsit ijesztő, bár sejti az ember, hogy egyszerű és nemes cél érdekében végzett munka, de erről még egy picit részletesebben, ha hallhatnánk, akár Süsű, akár más színeladás kapcsán, hogy belerendez, az világos, hogy belerendeződik, vagy belerendezed az előadásban a jeltolmácsot, de ő a komplett anyagot mutogatja el, a szövegeket élethű, vagy pontosabban szöveghűen mutogatja el, vagy egészében segíti azt, hogy az előadás menetét értsék azok is, akik nem hallanak jól, vagy alig.
Tulajdonképpen a komplett anyagot mutogatja el, a komplett szöveget mutogatja el. A Süsűnél úgy kell képzelni, hogy ő például a Süsűben egy udvari bolond, aki a bal oldalon áll, és néha bejön a térbe, és játszik is a többi udvari bolonddal, és közben közben jelöl és közben segíti a siketeket, a gyengén halló gyerekeket a mese megértésében. De ennek nem csak ez az oka, hanem az is az oka, hogy ha például nincsenek siket gyerekek a nézőtéren, mi akkor is jelenünk. Mégpedig azért, mert ezt úgy hívjuk, hogy érzékenyítő program, ami azt jelenti, hogy igenis utána ez az épp hallású gyerek kérdezze meg a tanárnénit vagy a szüleit, hogy mit csinált ez a néni, miért mutogatott. El lehet neki magyarázni, hogy azért, mert léteznek olyan társaitok, akik esetleg gyengébben hallanak, és nekik is szükségük van arra, hogy ezt a mesét ismerjék. És ők ugyanolyan tagjai a társadalomnak, mint ti vagytok, ugyanolyan, csak éppen van nekik valami fogyatékosságuk, amiben nem kell foglalkozni.
Jó, hát ez
ráadásul a sigetek nem is szeretnek csak ők színházba menni, hanem szeretnek vegyülni, tehát szeretnek rendesen a közönség tagjai lenni, ugyanúgy, mint a többiek. És ez fantasztikus, hogy mi árad fel a színpadra tőlük. Például az Apátság című musicalben ott a dalszövegeket is, a dalokat is jeleli a jeltolmás, ott ő is egy apáca, Szilenciózan nővér, és ott is nagyon-nagyon sokan jönnek siketek megnézni a musicalt, pedig most nem teljesen siketekről beszélünk, hanem gyengén hallókról, akiket segíteni kell ahhoz, hogy értsék a dalszöveget, mert nagyjából hallják azért a zenét.
És mennyire, ezt egyenesen meg lehet így kérdezni, hogy mennyire népszerűek ezek az előadások? Tehát vevők, külön vevők rá az érintettek és nem teljesen érintettek?
Mi mindig úgy szoktuk eladni az előadásainkat, és úgy szoktunk menni egy-egy helyre, hogy szólunk az ottani helyi jelöknek, hogy a városban, ha a helyen mi is szoktuk nézni, hogy vannak siketek, hogy akkor őket külön megkeressük, hogy most itt a lehetőség, hogy jöhetnek ők is útszínházba, hogy teljes értékűen tudják élvezni az előadást. Ez, ilyenkor ez elég népszerű szokott lenni, és nagyon jól állnak hozzá épp halláskor is, tehát ők sem zavarja ez a dolog, mivel a játék része.
Jó, hát az én is azt gondolom, hogy örömmel kapva kapnak ezeken a dolgokon. Ami a darabválasztás illeti, valami műhelytitok van, hogy valami, ami alkalmasabb az előadásra, és van, ami esetleg kevésbé, tehát milyen irányba mozog a darabválasztásotok?
Mindig úgy csinál, minden alkalmas, csak ki kell találni, de ahogy szoktam mondani, semmi sem lehetetlen, csak kell hozzá egy
ötlet.
Minden darab alkalmas arra, hogy ezt a dolgot meg tudjuk vele tenni, és éppen ez is a lényeg, hogy szeretnénk olyan klasszikusokat, olyan mindig valamilyen értéket képviselő darabot bemutatni, valami miatt mindig értékes. Ami még plusz dolog is, ami nehézség a jeltolmásnak, hogy például a Dóczi Lajos Csúk című darab, ami 19. századi Shakespeare nyelvezetében íródott darab, azt jelenni az egy nagyon nagy...
Hát az egy kemény dolog lehet, igen. És akkor miért
ez neki is kihívás.
De miért választjátok ezt? Épp a kihívás miatt, vagy mert hogy az is kellene, vagy jó lenne, ha a gyerekek megismerkednének, már tudnék Shakespeare nyelvével?
Nem csak a gyerekek, a felnőttek is. Ja, felnőtteknek is jelenünk. Hát felnőtt siketek is vannak, nem csak gyereksiketek vannak. Tehát mi a felnőtteknek is készítünk előadásokat. Vannak vígjátékaink, műzikelünk, gyerekdarabunk. Általában mind valami azért a nyelvvel kapcsolatosan, hogy minél szélesebb körben a magyar nyelv szépségét is próbáljuk azért ezzel erősíteni. És egyébként pedig tulajdonképpen nekem az az alapelvem, hogy a színház most az utolsó olyan előadói forma, ahol még az emberek bejönnek, és nem kell elszállni a három repülőnek, és felrobbanni a két helikopternek, és a megoldó képet az nem az, hogy lelőjük a másikat, és leütjük a másikat, hanem emberek beszélgetnek a színpadon emberi dolgokról, szerelemről, barátságról, ilyesmiről, és ezt nagyon-nagyon-nagyon erősíteni kell.
Hogyan verbuválódik a társulat? Esetleg vannak közöttük gyengébben hallók? Ami hát ezt nem szükségszerű, csak...
Ez egy abszolút profi színészekből álló társulat, a József Attila Színház, Madách Színház művészei, tehát ez abszolút egy profi műhely, és ők nagyon szeretik ezt. De hát ha mondhatom, nem csak az infokommunikációs akadálymentesítés a célunk, hanem a 3H-s halmozottan hátrányos helyzetű települések színházzal való ellátása is, mint például Tolcsva Zemplénben, ahol olyan gyerekek jöttek, akik ugyan nem siketek, de életükben nem láttak színházat, mert nem jutnak el olyan helyre, akár még Miskolcra sem, hogy élőben lássanak mesét. Hát az valami csoda volt, amikor ők tátott szájjal nézték élőben azt a mesét, amit eddig csak televízióban láthattak.
Hát igen, e szempontból fehér folt területekre mentek, és ezzel misszió, ez misszió, ez jutott eszembe ez a szó.
Hát egyik része az, természetesen szeretjük a színházat, de a színházzal van közölni valunk, és szeretnénk azoknak az embereknek is közölni, és élményt okozni, és közölni különböző üzeneteket, amiket mi érzünk, akik egyébként nem jutnának el egy külszínházba, mert messze van, mert megoldhatatlan, mert egyébként eddig nem volt úgy igényük, de most itt a lehetőség. Tehát mi mindenkinek próbálunk játszani, mindenki igényét megpróbáljuk kielégíteni. Természetesen még azt is tervezem a jövőben, hogy esetleg vakoknak olyan akusztikus színházat csinálni.
Ez lett volna az utolsó tervezett kérdésem, hogy a tervek között szerepel, és ez meg végképp, hát ha végképp érdekes, akkor tényleg szeretnék hallani néhány mondatot, hogy az hogy lenne?
Ez még terv, még bennem is kialakulóban van, de úgy képzelem el, hogy ugyanúgy üljenek be igen egy színházi nézőtérre, és a szöveg az ugyanúgy elhangzik, hogy a dalok ugyanúgy elhangoznak, hogy az előadásban, de megpróbáljuk az akusztikus élményt, tehát az, hogy ki, honnan, hová, mit csinál, azokat picit felerősíteni, erősebbé tenni. Annak érdekében, hát meggyőződésem, hogy az ő képzeletük az sokkal erősebb, mint akár a miénk. És ha ugyanúgy, mint amikor az ember olvas, és egy idő után elfelejti azt, hogy betűket néz a szeme, hanem elképzeli maga előtt azt, amit olvas, és szinte már mint egy filmet előtte, ugyanúgy ők is valamilyen szinten bele tudják élni magukat akusztikusan a dologban, és megjelenik előttük, akárhogy az ők is nyelvezetükön megjelenik előttük az előadás, és teljes élményt tud nyújtani.
Hát ez érdekes tényleg, és talán csábító is. Hát én minden esetben nagyon örülök, hogy egy ilyen mozgékony, ha szabad ezt nekem így minősítenem, de egy mozgékony agyú, és mindig újat és újat akaró nemes célok érdekében tevékenykedő társadalmat mutattam be. Ugye az évadot a Múzeumok Éjszakáján zárjátok, és aztán folytatjátok a hatodikkal, gondolom, talán szeptemberben? Vagy hogyan?
Így van, szeptembertől kezdjük újra az évadot, és lesznek új bemutatóink. És
újabb ötletek. Jó, hát köszönöm szépen Áda Jánosnak, és gratulálok is, mert ez egy szép kezdeményezés, nem kell ezt cifrázni különösebb jelzőkkel.
Mi is köszönjük szépen.
Szervusz, viszont hallásra.
Viszont.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh.
to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Igazán rádiós műfaj következik, ahogy ezt már jeleztem is néhány perccel ezelőtt, mert a divatról lesz szó. Pontosabban divat tervezésről, még pontosabban, hát ugye most még mindig vizsgai, érettségi vizsgaidőszak, mi ezek vannak, és hát nem csak az iskolákban történelem, magyar, matek, fizika, stb. Érettségi van, hanem hát mások is év végén úgymond tanúságot tesznek tudásukról. Ez például a divat tervezőknél is így van. Itt van a vonalban. Kettőjükkel fogok beszélni, most Bagi Imola volt az, akit először fölhívtam. Haló!
Haló, jó
szervusz.
Napot!
Szervusz, üdvözöllek!
Köszöntök én is mindenkit!
Modárt divatiskola. Ez egyszerűen szólva, ahova jársz. De magáról az iskoláról, időtartamáról, hogy kerültél oda? Egy pár szót váltsunk, tehát egy ilyen általános kalauzt, ha mondanál a hallgatóknak, mert azért nem biztos, hogy mindenki teljesen otthon van.
Rendben. Hát ez egy budapesti divatiskola, amelyben 3 éves a képzés. Ezt szakközép után ugye bárki elvégezheti, vagy akár a későbbiekben is, tehát korhatár nincsen. Ez egy 3 éves, nagyon izgalmas képzés, ahol foglalkozunk divattervezéssel, számítógépes terkesztés modellezéssel és varrással is. Tehát a szakma minden részéből egy kicsit.
Nagyon gyorsan átugrottál azon a részen, lehet, hogy ez természetes, de akkor gondolná, hogy ez azért egy elég népszerű, akkor... Az csak úgy megy, hogy egyszerűen elvégzed a szakközepet, és akkor fölvesznek? Vagy nincs valami rosta? Felvételi? Vagy...
De itt van egy felvételi elbeszélgetés, és egy rajz felvételiből álló.
Hát minimum, igen.
Igen, de egyébként egy minimális rajztudás elég hozzá, tehát sokat fejlesztenek rajtunk. Mondjuk én a kisképzőbe jártam, bőrműves szakon végeztem szakközépben, tehát a rajzi adottságaim azok megvoltak, de én azt mondom, hogy senki ne keseredjen el, aki nem annyira jó rajzos, mert minden fejleszthető.
Így a rajztudása is. Íme a saját példát. És a másik fele pedig az, hogy ugye most a divat bemutatóra, ami a végeredmény volt, az érettségi, nem tudom, mit mondjak, diplomaosztó, ugye? Tulajdonképpen ez az a ti esetetek.
Hát gyakorlatilag igen, ez egy diploma vizsga divat bemutató.
És hatan vonultattátok fel a produkcióitokat. Hát az elég nekem kevésnek tűnik, már abból a szempontból, hogy nem akarnának többen divattervezők lenni?
9 voltunk pontosabban.
Igen?
Volt 4 férfi kollekció, bocsánat, 3 férfi kollekció, egy unisex és 5 női. Hát nem 9-en kezdtük, 25-en kezdtük, ha jól emlékszem.
Az kemény.
Tehát a terhelés miatt ugye az emberek elfogynak, ugyanúgy, mint minden más iskolán.
Igen.
Is.
Ez igaz.
Úgyhogy az első év az nagyon kemény, de aki bírja, az a végéig kitart.
Akkor jön az, amiért külön szerettem volna veled beszélni, az, hogy te a férfi modell, tehát egyetlen, ez egy specializálódás, hogy valaki férfi ruhákkal foglalkozik, mint tervező?
Igen. Hát ez egyrészt az érdeklődési kör, hogy ki minek szeretne tervezni, vagy kinek. Én a férfiakat választottam, azért a 3 év során főként női kollekciókat tervezünk. Egy olyan feladat volt, ahol férfi ruhákon dolgoztunk, de én mindig is ez iránt érdeklődtem, és a továbbiakban is szeretnék mindenféleképpen a férfi osztályokon vagy kategóriában elhelyezkedni.
Na jó, a jópofáskodó megjegyzéseket, azokat most átugorjuk. Mondd meg nekem szakmailag, hogy mi az, ami számodra érdekes, vagy érdekesebb, mint a női, mert én, mint ilyen abszolút hozzá nem értő, hát azt mondanám, hogy csillogni, villogni, feltűnő, vagy impressionáló ruhákat talán a nőknek, nem is, hogy könnyebb, de megszokottabb tervezni, vagy lehet a férfiak esetében is a ruháikkal domborítani?
Igen, ez így van, de én a férfiakat közelebb érzem olyan szinten magamhoz, hogy könnyebb velük dolgozni szerintem. Nem annyira válogatósak, nem annyira hisztisek. Egy férfire, hogyha feladunk egy jól szabott zakót, egy klassz ingel, akkor az már öltözteti a férfit. Tehát egy férfi egyszerű ruhában is tud jól kinézni, míg a nők azért elég nagy elvárásokkal vannak maguk iránt is.
Hát akkor te egy elég praktikus gondolkodású, és ezt nem kritikaként említettem, de egy praktikus gondolkodású divattervező vagy, mert azt mondod, hogy egyszerűbb a partnerek a férfiak, mint a nők, és akkor mi az a spéci, amit te beleteszel, és ami magi mola sajátjává teszi azt a tervezett ruhát, vagy tervezetet?
Hát az én saját márkám az Aciano névre hallgat, ugye a vizsga munkámban is így hangzott el, és én gyakorlatilag a klasszikus férfi öltözetből inspirálódtam, tehát ez a klasszikus zakó, öltöny, ilyen elegánsabb ruhadarabok, amiket próbálok egy kicsit modernné tenni, tehát mind színekben, mind formákban, akár nem megszokott formákban is. Uh-huh. Próbálom kiegészíteni bőr részletekkel, akár szőrme részletekkel. Szóval egy picit ilyen olaszos stílus, de próbálom nagyon egyedivé tenni ezáltal.
Akkor én átmegyek a pult másik oldalára, és azt kérdezem, hogy és mennyire hálásvevők a férfiak, mert mindaz, amit elmondtál, biztos úgy van, de azért azt gondolom én, hogy a nők többet hajlandók, ha hisztisek, ha itt-ott másképpen is állnak hozzá, de többet is hajlandók áldozni a divatos, szép, feltűnő, őket jó, szép fénybe bemutató ruhákért.
Így van, a nők nagyon gyakorta vásárolnak, de manapság már annyit változott a világ, hogy a férfiak is elég hiúak, és azért szeretnek jól kinézni. És szerintem egy zakóra, vagy egy olyan öltözetre, ami időtálló, és sokszor viselni tudja, akkor arra azért áldoznak azért. Ez... akár egy nagyobb összeget, akár kevesebbet.
Ez igaz.
De szerintem lesz rá igény.
Meggyőztél, és bízunk benne. Befejezésül lesz meteorológus ebben a műsorban, igaz, hogy csak egy óra múlva. Valami előrejelzésre vállalkozol a tekintetben, hogy mi is megértsük, nem hozzáértők és szakmabeliek, jövő, közeljövő férfi divatja, egyáltalán megfogható, van ilyen? Vagy mentek a magatok útján, és remélhetőleg találkozik a közönség egy jó részének ízlésével az, amit terveztek?
Hát nyilván mi is követjük a trendeket, de azért próbálunk belevinni egyediséget. Megnézzük a fő trendeket, a fő színeket, a témákat, nyilván az előrejelzéseket, vannak mindenféle források ehhez, és akkor onnan informálódunk.
Na jó, akkor én a számomra legkönnyebben megközelíthető példát kérem. Szín 2017-re. Mi lesz férfi ruhában?
Szín? Én a 2017-es trendek közül főként a sötétkék színeket választottam, ez a, hát úgy hívják, hogy navy blue, uh-huh. Valamint választottam a szürke színeket, mint férfias szín, a penészt, zöldnek árnyalatait, de használtam ugyanúgy a világos kéket, ami szerintem férfiaknál mindig trend, és a fehér.
Jó, jól hangzik, hát aztán persze majd meglátjuk, hogy feszül azokon a bizonyos alakokon. Az nem baj, hogy a nők ennek... Egyébként a férfi is már nöken? A bemutató?
Nem.
Őt hogy hívják?
Hát férfi modell, nincs.
Férfi, a modell, nem a nöken, modell, persze.
Különös neve, modell, igen.
Nem csak az, hogy azok azért általában, ez igaz egyáltalán, ez a feltételezésem, hogy egy olyan, szóval nem kriplik azok, akik modellnek mennek, hát se nőben, se férfiben.
Tehát... Egyáltalán nem. Ők teljesen egyszerűen végzik ezzel a munkájukat, ők ebből élnek, és de egyébként meg igényesek az öltözködésükre, szóval.
Nagyon, hát az természetes, hát részben ez a szakmájuk. Imola, köszönöm szépen a szíves tájékoztatást, mind az iskoláról, mind pedig a férfi divat választásának, vagy a férfi ruha tervezés választásának indokairól. Hát, ugye stimmel az a kívánság, hogy minél többen hordják, minél lelkesebben és tetszéstet aratva a ruháidat, amikor megvalósulnak.
Igen, így van, reméljük, hogy így lesz.
Köszönöm szépen, szervusz!
Köszönöm szépen!
Tobacco Road.
És akkor a második félidő következik, hogy a második része ennek a beszélgetésnek, amely a hazai divat diktátor reménységekről szól, vagyis azok, akik az idén mutattatták be kollekciójuk, a diploma munkájukat. Virt Abigail van a vonalban. Háló, szervusz!
Szia, szia!
Abigail, mondjuk az ő divat bemutató része, vagy az a része, ahol az ő kollekcióját mutatták be, az már eleve úgy kezdődött, hogy kivonult valaki egy ilyen kis neon táblával, hogy fast art, amit rögtön megkérlek, hogy értelmezd, és egyúttal mutasd be, hogy te miket terveztél, mert úgy gondoltam, hogy érdemes a rádióban is, ami nem egy látványos műfaj, de szavakban leírni, hogy te milyen gondolatokkal állítottad össze ezt a diplomamunkát.
Hát én egy konceptuális művésznek a munkájából indultam ki, a József Kossuthéból. Ő általában ezek a konceptuális művészek, ilyen sok ilyen ledes ilyen feliratok vannak, és ezért is jelent meg a ledes felirat nálam is. És maga a fast art az egy ilyen fiktív fogalom, ami így a kollekció során született, így ez egy nem létező fogalom, és hát egy kicsit a fast food és a fast fashion ennek a átiasítottsága.
Igen, értjük, asszociálni lehet ezekre a gyors-gyors kaja, gyors élet.
Igen, igen.
Na és akkor mit jelentett az, hogy felhasználtál bizonyos klasszikusokat is? Vagy hogy onnan indultak ki a gondolataid?
Hát a maga az ilyen sziluettvilág az a rokokónak a világából, meg úgy általában a 18. századból indultam ki, úgyhogy kicsit kevertem ezt a régebbi korokat, meg a kortárs művészeket.
Mondjál példát, hogy mi volt az, ami egy régibe beültettél egy fast art elemet, vagy elemeket?
Fú, hát a fast art az egyébként leginkább hímzésként, vagy szövegként jelent meg. Egy kicsit ilyen magának ellentmondóan, mert általában gyöngyöztem a fast artos feliratot, ami ugye nem egy gyors munka amúgy. Hát rokokós festményeket használtam föl kabáton meg szoknyán olyan módon, hogy ilyen kicsit ilyen hirdető táblává téve ezzel a műfajt.
De én például emlékszem egy olyan darabodra, én remélem, hogy nem keverem össze, amikor a kollekciót viselő modell nyakában egy ilyen vörös réz, vagy valamilyen kvázi drótból hajlított portré magasodott a nyaka mellett, a feje mellett. Na most ez micsoda? Ez milyen hatás?
Hát a legelőször onnan indultam, hogyha tárgyakat szeretnék gyártani a modellekből, akkor ezt úgy fogom elérni, hogy olyan kiegészítőket adok rájuk, ami nem feltétlenül funkcionális, mint egy táska vagy ilyesmi, hanem csak ilyen, mint egy ilyen installáció része. És a legtöbb ruhán így megjelentek valamilyen módon szobrászati elemek, vagy a varrással, vagy a steppeléssel játszottam ezzel, vagy volt az utolsó szilüetten, amin agyagoztam egy ilyen portrét, azt kiöntöttem szilikonból, és azt utána műgyantával és üvegszállal csináltam el még egyszer, és az került rá egy ilyen plexire, és úgy került rá a lányra, aminek szintén nem volt más funkciója, mert nem táska volt, meg ilyesmi, és az a drót is egy olyan dolog volt, ami inkább csak egy ilyen szobrászati játék.
Játék, és ez egy kulcsszó lehet, féktelen a fantáziád, ez már ennyiből is kiderült, mert az anyagoknak és a formáknak olyan bősége volt, hogy csak lesett az ember, de hadd tegyek fel egy akár kellemetlenkedőnek tűnő kérdést is, hogy ezek a modellek ilyenkor a fantázia megmutatására és játékának minél szélesebb körű bemutatására törekszenek, vagy azért a hordhatóság már itt is megjelenik, vagy a hordandóság?
Hát maguk a ruhák azok mind hordhatóak szerintem. Uh-huh. Lehet, hogy extrémebbek, de hogy hordhatóak. Hogyha levesszük ezeket a kiegészítőket, akkor lehet bennük mozogni, meg ruhaként hordani. Nekem eleve az volt az egész diplománál így a
a lényeg, hogy, hogy egy ilyen képző és iparművészet között ilyen határ vonogatás, hogy mitől lépünk át az egyikből a másikba, meg hogy hogyan lehet ezt a kettő vonalat úgy egyre közelebb rakni egymáshoz.
Szóval akkor egy kicsit itt kísérletezésről is szó van.
Igen, igen, teljesen.
Mennyire szempont akkor viszont mégis a hordhatóság? Tehát ez most egy különleges alkalom, mert vizsga, vagy diplomaosztó, és mennyire kacsintasz már, vagy gondolsz arra, hogy ezt esetleg emberek meg fogják venni, vagy ezek mind egyedi példányoknak készültek, és olyasféle árfekvésben és közönségnek vannak meg tervezve, akik ezt képesek és akarják és tudják fizetni?
Hát igazából, hát egyrészt diploma, másrészt meg én igazából ezzel is szeretnék majd foglalkozni, majd később is nekem volt a suliban egy kitérőm egy év a képzőn, festőszakon, és én igazából se a textilen, se a festőszakon nem éreztem teljesen magamnak magamat, mármint hogy mind a kettőből hiányoltam a másikat, és igazából szeretném, hogy tudja ezt az ilyen ezzel a kísérleti stílussal, hogy így a művészet és a divat így összevonásából lehetne tovább vinni ilyen módon, hogy eladhatóan is a ruhákat, ugyanakkor mégis valami performance vagy ilyen kiállítás keretein belül a kollekciókat mindig.
Meg hát legyen valami spéci virtabigél benne. Érdekes, érdekes ezeket a gondolatokat hallani. Hát én csak sok sikert kívánok ehhez. Minél több hordót, már úgy értem, hogy viselőt, és minél, hát hogy mondjam, ér több fogadtatást ezekre az eredeti ötletekre. Én köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és egy picit bepillantottunk a ti rejtelmes világotokba is.
Én is köszönöm.
Szervusz, viszont hallásra.
Szia, szép napot.
We'll be right back. close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And remember I'll always be true.
És akkor, ahogy többé-kevésbé megszoktuk, megszokták esetleg a hallgatók, 3-11 körül, vagy Kis Gábor, vagy Forgás Tamás jelentkezik. Most még a nyári szünet előtt van, aztán már békén kellene őket hagyni, meg talán a hallgatókat is, hogy 2 hónap szünetünk legyen. De hát a nyomozás a különféle nyelvi dolgok iránt azért ezek változatlan érdekesek. Szólások elsősorban Forgás Tamástól, aki most már itt van a vonalban. Halló Tamás!
Itt vagyok, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Abban maradtunk az előkészítés során, ami nálunk egy jelentős telefonbeszélgetés, hogy akkor nyár, széna, szalma, gabona, aratás, vetés, ezzel kapcsolatos szólásokat egy párat, ha felidéznél, a történetükkel együtt persze.
Igen, hát akkor fussunk még neki így utol, nyár előtt, hogy aztán hagyjuk regenerálódni a hallgatókat a sok nyelvi szokosság után. De kétségtelen, hogy mint ahogy nagyon sok emberi munkafolyamattal kapcsolatosan, úgy az aratással kapcsolatban is számos szólás és közmondás maradt fenn. Ezeknek egy része magából a népnek a nyelvhasználatában jön, de van azért közt olyan is, ami bár ugye ott is végsősorban a népi munkafolyamatra megy vissza, de bibliai eredetű. Hát lássunk néhány ilyet. Korábban egyik adásban beszéltünk már a nagy feneket kerít valaminek szólásról, aminek bizonytalan némileg az eredete, mert lehet, hogy a hordókészítéssel függ össze, hogy valaki rosszul méri fel a hordó méretét, és túl nagy feneket csinál neki, de a valószínű magyarázata az mégiscsak az, hogy a szénagyűjtéshez kapcsolódik, ugye egy nyári munkafolyamat, hogy a széna bogjának ugye úgy rakták körbe az alját, hogy ilyen szénacsomókat letettek, és hogyha valaki rosszul mérte fel, hogy az adott területen mennyi széna van, és túl nagy kerületét csinálta a bogjának, akkor nagyon lapos lett az, ami nem volt szerencsés, mert ugye akkor jobban beázik, meg mellette csúnya, és egy kicsit meg is szólták azokat, akik hát nem szép bogját csináltak, de másrésztről hát könnyebben összerohadt a szén elsőben. Ami még ugye az aratás köré tartozik, vagy pontosabban az már inkább az aratás, hiszen a szén az bár kasszálják, de...
Kicsit fordították a sorrend.
De maradják. Az például ilyen, mint a szemen szedett hazugság. Hogy lehet ez kapcsolatban az aratással? Hát ugye a búzát azt meg kellett tisztítani. Többek között ezt ugye úgy is csinálták, hogy mikor kicsépelték a búzát, akkor megvárták, hogy szeles idő legyen, és ilyen nagy szórólapátokkal, ugye ez a Bibliában is le van írva, ez a szórólapát, hogy azzal haikálták föl szeles időben a magokat, és akkor ugye a pejvát, azt elfújta belőle a szél, és akkor így meg lehetett tisztítani ugye a búzát az ocsútól, vagy a pejvától.
Hát ezt soha életemben nem hallottam még, ez mind módszert. Hát ez nagyon jó pofa. Hát jó pofa. Hát csinálni nem lehetett jó pofa, de ez nagyon-nagyon érdekes.
Igen, ezt így csinálták, hogy szeles időben. Tehát ugye hát alapvetően maga a cséplés, az ugye hát történhetett egyrészt, hogy cséphadaróval, ugye, hogy lefektették a búzakévéket a földre, és akkor ilyen cséphadaróval, amit hát ugye különböző parasztlázadásokból, mint fegyvert is lehet ismerni, ezzel a cséphadaróval ütögették, és akkor ugye a magok kihullottak a kalászból, és akkor utána ezt ugye úgy tisztították, hogy szeles időben szórták a levegőbe, és akkor elfújta a pejvát a szél.
Na jó, de hát hogy lesz ebből hazugság?
Hát ugye a további folyamat az, hogy aztán a rossz szemeket ki kellett válogatni, tehát hogyha igazán tiszta búzát akartak, akkor a rossz szemeket ki kellett válogatni, ez pedig szemenként történt. Úgy mondták, hogy szemen szedett búza, tehát az igazán tiszta búza például, amit mondjuk másik évben vetéshez akartak felhasználni, ugye abból kiválogatták a rosszabb szemeket, az volt a szemen szedett búza, és ahogy így ez a nagyon tiszta búza, úgy a nagyon tiszta, tehát ami teljes egészében hazugság, az is szemenszedett hazugság, de maga ez a szemenszedett kifejezés, ez is az aratáshoz kapcsolódik eredendően.
Az meg csak érthető.
Aztán, ha már itt az előbb beszéltem magáról a cséplés folyamatáról, hát ezt úgy is lehetett csinálni, hogy nem cséphadaróval ütötték a kalászt, hanem leraktak egy nagyobb részen kalászokat, és akkor azon jártatták körbe az ökröket, vagy esetleg lovakat, de főleg ökröket szoktak, mert azok ilyen békésebb állatok, jobban, nagyobb a monotóni a tűrésük. És ugye ezt nyomtatásnak hívták, ugye mennyit változik a szónak a jelentése, hogy ma ha azt mondjuk, hogy nyomtat, akkor rögtön arra gondolunk, hogy valamilyen papírt a számítógépből kinyomtatunk egy nyomtatóval, de régen, ha mondjuk 200 évvel ezelőtt azt mondta a paraszt, hogy nyomtat, vagy akár 100 éve, akkor az azt jelentette, hogy a búzát nem csépeli, hanem hát így állatokkal tapostatja ki ugye a kalászból. És hát ugye ehhez kapcsolódik egy bibliai eredetű közmondás, hogy nyomtató ökörnek nem kötik be száját, van neki olyan változat, és hogy nyomtató lónak nem kötik be száját, ez pedig azért van, mert ugye hát elég egyhangú munka ez szegény ökörnek, és akkor időnként legalább, hogyha lehajolhat és haraphat egy keveset a gabonából, akkor ő nagyobb lelkesedéssel csinálja.
Doping!
És ugye hát ezt pedig arra szokták mondani, hogy mondjuk egy cégnél, hogyha van egy jól dolgozó munkatárs, aki néha azért apró stikliket megcsinál, valami apróságokat néha ellop a munkahelyről, vagy használja a vállalati autót egy-egy hétvégi kirosztanásra, nem biztos, hogy azért el kell bocsátani, vagy meg kell büntetni, mert hát akkor nagyobb kedvel dolgozik. Ugye ez lett neki aztán az átvitt
értelmű. Kedvezőbb szállás költséget számol el.
Hogy ezért nem biztos, hogy mindjárt büntetni kell, mert hát, hogy az igazán jó munkatársakat akkor nem büntetjük, mert nyomtatóikörnek nem kötik be a száját. Akkor még, hogy itt az aratás körül maradjunk, ugye van egy olyan fejezésünk is, hogy valami a csáki szalmája, ugye ha valahol valamilyen területen nagy rendetlenség van, mit tudom,
gazdátlanság.
Szokták mondani, hogy ez csáki szalmája, ez pedig az a csáki, ez állítólag a művelődés történet kutatói szerint egy élő személy, bizonyos Csáki András országbíró volt, aki nem nagyon foglalkozott a birtokainak az állapotával, tehát hogy hagyta, hogy a búzát vagy a gabonát kicsépeletlenül hagyják, tehát az ő szalmája az nem volt rendve. Ezért mondják így, hogy az ilyen elhanyagolt dologra, hogy csáki szalmája, és hogyha már mondtuk, hogy a szalmája nem volt rendben, hát ugye azt meg szólásként szintén mondjuk, hogy valakinek nincs rendben, vagy éppen rendben van a szénája, az ugye azzal arra vonatkozott, hogy a szénának, tehát a fű lekaszálása után a szénát ugye rendesen begyűjtik, vagy éppen, hogy ott hagyják a földön, és akkor szétrohad. Így lehet valakinek rendben, illetve nem rendben a szénája, tehát ez innen van. És hogyha a szénát ugye végül nem kazlakba rakták, hanem hazavitték a házba, tehát ugye régen hát úgy etették télen az állatokat, hogy volt a háznak a tetején egy nagy üres padlás, ugye úgy is hívják ezt a parasztátokban, hogy szénapadlás, azt ugye nagy szénás szekérrel odavitték a szénát, és akkor behaigálták ott az ajtón ebbe a szénapadlásba a szénát, és ezek két érdekességet lehet mondani, hogy ugye ha látott valaki már ilyen szénás szekeret, az mindig jól megvan rakva, tehát hogy alul van egy viszonylag keskeny szeker, és minden oldalról dagad le róla a széna, tehát azt jól meg lehet rakni, és innen van az a mondás, hogy nincsen olyan rakott szekér, amire még egy kicsi föl nem fér. Ezt akkor szokás mondani, hogyha valaki már jó degeszre ette magát, és még mindig van valamennyi a tányéron, hogy na egy csak meg, ezt, mert nincsen olyan magas, vagy olyan rakott szekér, amire egy kicsi ne férne. És a másik pedig ehhez a szénapadláshoz, itt talán levezetésként, hogy a szénapadlásnak a neve bizonyos vidékeken híjú vagy héjú, mert ebben egy ősi, ma már önmagában nem használt hí-hé szó van benne, ami üreset jelent, és bizony ez van a híjú szóban is benne, tehát a híjúk azok eredendően üresnek, üres fejűnek főleg voltak titulálva, és ez ugyan a szó, mint a népnyelven ez a híjú vagy héjú. Tehát érdekes egyébként, hogy még a hézak szóban is ez a hé-hí van benne, annak a hé tövében, tehát ez egy üreset jelentő szó. Úgyhogy...
Hát akkor figyelj, még valamit, Tamás, lassan lejáró időnkben, röviden...
Igen, ezért gondolom, hogy most már többet nem mesélek, mert én is így éreztem, hogy körülbelül letelhetett az az idő.
Jó. Jó, de egyet röviden, én tudom, hogy te sokat foglalkozol a szólásokkal, szóláskutató is vagy egyebek mellett, ez a ki mint vet ugyarat, az már, az közmondás, ugye?
Az közmondás, igen.
Az de van értelme,
mert a... egységek általában közmondások.
Igen.
Főleg akkor, ha van bennük egy ilyen szentenciózus tartalom, akkor...
Jó, de hát itt van, elmondtad a szemeket, a jól kiválasztott szemeket, azért választják ki, hogy a következő évben meg azzal azt vessék el.
Abból lett.
És akkor itt hát van, jót kell vetni, hogy jó legyen az
adat. Úgy is mondták egyébként régen ezt a kimintett úgy aratot, hogy ritka vetésnek vékony az aratása. Tehát ha rosszul vetünk, akkor rosszul is fogunk aratni. Tehát van egy ilyen adaptált formája is ennek.
Jó kis szentenciák. Köszönöm szépen!
Nagyon szívesen,
jó aratást.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánok.
Szervusz! Szervusz!
Szervusz.